A következőről volt szó. Tegnap arról beszéltünk, hogy ezek a nem teljesen elsőrangú kerítések, kerítésnek számítanak el, és azt mondtuk, hogy azok a kerítések, amelyek csak álló darabokból, vagy csak fekvő drótokból állnak, nincsen bennük vertikális és horizontális elem, hanem csak egy irányú elem van, és nem egy homogén, teljesen lezárt falról beszélünk, akkor ezeket nevezzük olyan mechica grua, olyan gyenge falacskáknak. Közben köszöntöm a további csatlakozókat is, Istvánt, Gábort, mindenkit, aki most velem van. Tehát ezek a falak azok, amiket úgy neveztünk, hogy mechica grua, olyan nem teljesen jó minőségi falak. És a Misna arról beszélt, hogy ezek a falakat mennyire tekinthetem falaknak. És ebben volt négy vélemény, nem fogjuk mind a négyet elmondani, de talán röviden csak annyit, hogy az utolsó vélemény az volt, hogy a bölcsek véleménye, hogy csak röviden összefoglalva az első hármat is azért, az volt igazából a vita, hogy ez az engedmény, hogy ezeket a falakat mégis falnak tekintem, és a köztük lévő, vagy az általuk körbevett területen, azt magánterületnek tekintjük, és ott lehet hozni, vinni szombaton. Ez egy általános engedmény, vagy ez csak a vándorlás során a karavánra vonatkozik? Ez volt az egyik kérdés. A végén azt mondták a bölcsek, hogy az engedmény, vagy volt egy ilyen vélemény a végén, hogy az engedmény az engedmény, és igazából bármennyit lehet bármilyen területet, bármilyen méretű területet körbe lehet venni ezekkel a nem elsőrangú kerítésekkel. De egy feltétel van, hogy 200 szea, tehát 200 szea az ugye a vetőmag mennyiség, amivel egy bizonyos földterületet bevetek, ez lefordítva magyarra, 1250 négyzetméternél több szabad terület ne legyen ezen a területen. Ez volt a bölcsek véleménye. Magyarul, hogyha mi ketten vagyunk, betölthetjük az egész területet, de ne legyen a cuccainkkal, mindenünkkel, de azért olyan nagy terület ne legyen, hogy marad még 1250 négyzetméter üresen. Ezt a véleményt a bölcsek Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda véleményével szemben határozták meg, aki azt mondta, hogy mindig fejenként 1250 az, ami megengedett, és van egy maximum, az pedig 3750, tehát 3x 1250, ennél nagyobb területet nem lehet körbevenni. A bölcsek azt mondták, hogy de, körbe lehet venni, amennyire szükségem van, de túlzásba vinni nem szabad, ami azt jelenti, hogy egy olyan nagy területet körbevenni, ahol van egy teljesen nagy 1250 négyzetméteres terület szabadon, azt mégsem lehet. És ennek kapcsán lesz egy találós kérdés, amivel kezdünk ma este. Amarav gidel amarav shloise bechamesh asurim veseva mutarim. Rav Gidel Rav nevében a következő törvényt idézte. Rav egy találós kérdést tett fel a tanítványainak, és az következőt kép fogalmazta meg. Hogyan lehetséges az, hogy lesz egy olyan szituáció, amiben három embernek 5 szea tilos, hiába van fejenként 2 szea, ugye azt mondtuk, hogy elvileg fejenként 2 szea területről beszélhetünk, itt mégis három embernél már 5 szea is tilos lenne, és ugyanakkor pedig 7 szea megengedett lenne. Hogyan lehetséges ez? Ugye még egyszer? Ráv egy furcsa kijelentést tett, és azt mondta, elképzelhető, hogy van olyan szituáció, ahol három embernek még 5 szeát sem lehet körbevenni ilyen gyenge kerítéssel, minőségű kerítéssel, úgyhogy azt a területet körbekerítettnek tekintsük. A másik oldalról elképzelhető egy olyan szituáció, ahol három embernek még 7 szeát is szabad körbevennie. Hogyan lehetséges, hogy mind a kettő igaz? Amar Ráv Hachi? Erre azt kérdezte Ráv Gidl, tényleg ezt a kijelentést tette Ráv? Amar Leju, a Rájszanem Víjuk Szívid, Amar Ráv Hachi? Erre azt mondta Ráv Gidl, igen, ezt a kijelentést tette, és esküszöm a Tórára, a prófétákra és a szentíratokra, hogy ezt a kijelentést tette. Nem tudom pontosan, hogy miért, és hogy mi volt ennek a kijelentésnek a mögöttes tartalma, de ezt mondta nekünk. Amara Vásinyére jött a Vásinyi, és elmagyarázta, hogy megfejtette a találós kérdést. Azt mondja, Májkássel, mi itt a kérdés? Dilma Achika Amar. Le sejs vehi kifu besevá, a filu besevá mutari. Mi van akkor, hogyha hárman vannak, és ez a három ember, ez elfoglal az összes cuccával és minden együtt 6 szeá területet, és ők 7 szeá területet vettek körbe, akkor teljesen rendben van. Miért? Mert mi volt a bölcsöknek a mondása? Bármennyit körbe lehet venni, de 2 szeá nem maradjon szabadon. Ebben az esetben nem 2 szeá marad szabadon, hanem csak 1. Mert 6-ot kitöltenek a saját cuccaikkal, és 1-et viszont üresen hagynak. De ez az 1 az nem 2, tehát akkor ez még rendben van. Ez az első eset. A másik oldalról viszont Loi hucrchu elele be chames vitzrichu be seva Loi hucrchu elele chames vagy kifu be seva a filu be chames aszurim. Viszont a másik oldalról, hogyha ők hárman igazából csak 5 szeát használnának, akkor, de viszont sokkal többet vettek körül, körbevettek 7-et mondjuk, akkor több, mint 2 szeát hagytak szabadon, akkor az egész körbevett terület tilos, még az 5-ös rész is, amit ők kihasználnak. Azt mondja, ezzel megoldotta a találós kérdést. Azt mondja, a Talmud, el a haddaktán, mint vácsellőjebb ész a szájn panul, máj láponi, mi adon? Azt mondja, Talmud, tényleg? Akkor ezek szerint te úgy értelmezed, amit a bölcsek mondtak, hogy ne maradjon 2 szeá szabadon, hogy ne maradjon 2 szeá szabadon embertől. Magyarul be kell tölteni emberekkel a területet. Azt mondja, hogy nem erről van szó. Bocsánat, ne maradjon 2 szeá szabadon embertől. Mi eddig úgy értettük, hogy... Újra. Talmud azt kérdezi, kezdjük előre, bocsánat. Ezt nem akarok senkit összezavarni, ha még nem zavarodott össze. Ugye, de Vási hogyan oldotta meg a problémát? Azt mondta, hogy az egyik esetben... használtak 6 szeá területet, de körbevettek 7-et, akkor csak 1 szeá terület maradt szabadon, és ez így rendben van. A második esetben pedig, amikor csak 5 szeá területet használtak, de több mint 7-et vettek körbe, akkor több mint 2 szeá maradt szabadon, és ez viszont problémás. És így oldotta meg a kérdést. Azt mondja erre a Talmud, hogy amikor arról azt mondták a bölcsek, hogy bármennyi területet körbe lehet hagyni, körbe lehet keríteni, csak ne maradjon 2 szeá a szabadon. Mi eddig azt hittük, mondja a Talmud, hogy ez nem arra vonatkozik, hogy a gyakorlatban mennyi területet használsz ki a cuccaiddal, edényeiddel, csomagjaiddal, stb. Mennyit fetsz le, hanem azt, hogy emberenként van 2 szeá területed, és mindig megnézzük, hogy hányan vagytok, és ha 4-en vagytok, akkor lehet 8 szeád, és még ne legyen még ezen fölül több mint 200 szabadon. Tehát 4 embernél 10 szeányi területet lehetne szabadon körbekeríteni. 5 embernél 12-t, 6 embernél 14-et, és itt tovább, és itt tovább. Azt mondja, Talmud, nem erről van szó. Ez egy félreértés. Amikor azt mondták a bölcsek, hogy bármennyit körbevehetsz, a lényeg az, hogy ne maradjon 200 szabadon, akkor itt azt úgy értették, hogy bármennyit körbevehetsz, amit teliraksz a cuccaiddal, de úgy szabadon lévő területet ne hagyjál túl sokat szabadon, mert akkor ez tényleg úgy tűnik, mintha nem egy magánterület lenne, hanem egy nagy mező, vagy egy kert, vagy egy tanya, vagy valami ilyesmi. Tehát nem az a kérdés, hogy hányan vagytok, és megszorozom azt a számot 200-val, és még ráhagyhatok majdnem 200-t, hanem arról van szó, hogy mindenki hozhatja a cuccait, és aztán megnézzük, hogy a körbekerített területen ne legyen a cuccokkal lefedett terület fölött még 2 szeánál több terület. Oké. Itt már Slojsa umész echod mehem, snáim vinita iszva lejem. Mi a következő érdekes kérdés? Bejött a szombat, és akkor volt egy bizonyos állapot. De szombat alatt megváltozott az állapot. Ugye, ha azt mondom, hogy fejenként számolom a területeket, ugye, ahogy Rabbi Jussi Ben-Rabbi Judá mondta, hogy van, ha ketten vagy, ha egy ember van, vagy két ember van, akkor összesen lehet két szám. Hogyha három ember van, akkor az már olyan, mint egy karaván, és akkor már lehet hat szám. Ugye? Ezt mondta Rabbi Jussi Ben-Rabbi Judá. Mi a helyzet akkor, hogyha változik a száma az embereknek? Amikor bejött a szomba, akkor hárman voltak. És körbekerítettek hat szeát. De szombaton meghalt valaki. Akkor most már csak ketten vannak. Akkor az számít, amikor bejött a szombat, vagy az számít, hogy most hányan vannak. Ha az számít, amikor bejött a szombat, akkor voltak hárman, tehát hat szeát kerítettek körül, az teljesen rendben van. Hiába most meghalt valaki, már csak ketten vannak, de a szombat bejött, akkor jók voltak. Ha viszont azt számít, hogy most mennyien vannak, akkor ez a 600 túl sok rájuk nézve, mert csak ketten vannak, akkor csak kettőt lehetne használniuk, és azért ez nem jó. Ez egyik eset. Mi a másik eset? Mi van, hogyha ketten voltak, és kettőjüknek csak 200 lehetett volna körbekeríteni, de ők körbekerítettek többet, ami nem megfelelő, viszont szombat alatt gyarapodtak számban. Érkezett egy vendég, és most már hárman vannak. És ehhez viszonyítva már jó az a területméret, amit körbevettek. Ráf hunnava rabbi Yitzchak, hádamas sábasz gőremez, hádamas diairingaim. Ráf hunna és rabbi Yitzchak vitatkoztak erről a kérdésről, és nem tudjuk, hogy melyik álláspontot képviselte, de azt tudjuk, hogy a vitájuk arról szólt, hogy a szombat bejövetele-e a meghatározó ebben a kérdésben, vagy a lakók száma a meghatározó ebben a kérdésben. Ha a szombat bejövetel a meghatározó ebben a kérdésben, akkor mindig azt nézem, hogy a körbevett terület a lakók számához képest milyen volt, amikor bejött a szombat. Hogyha a lakók száma számít, akkor nem az a kérdés, hogy a szombat bejövetelekor mi volt, hanem az a kérdés, hogy most mi van. Most a lakók száma milyen viszonyban van a megengedett a terület, körbevett terület méretével. Oké. Tehát akkor ez a vita, hogy a szombat bejövetele számít, vagy a lakóknak a száma számít. Azt mondja, a Talmud tisztájén, de Rav Huna uda, már sábezgér emez. Nem tudjuk, hogy a Rav Yitzchak és Rav Huna közül melyik volt melyik. Melyik volt melyik állásponton. Melyik volt, aki azt mondta, hogy a szombat bejövetele számít, és melyik volt, hogy a szombat bejövetelekor milyen helyzet számít, és melyik volt az, amelyik azt mondta, hogy a jelen pillanatban a körbevett területen lévő emberek száma számít. Nem tudjuk, hogy melyik volt melyik. De a Talmud azt mondja, feltehetően Rav Huna volt az, aki azt mondta, hogy a szombat bejövetele számít. Miért? Mert van egy másik nagyon hasonló eset, amiben látjuk, hogy Rav Huna egy ehhez hasonló álláspontot foglal el. Mi ez a másik eset? De amár rába, baim Rav Huna, baim Rav Yehuda, Érev derech a Peszach, vagy nisztam a Peszach derech a Halloin, vagy nisztam a Halloin Mau. Egyszer megkérdezték ugyanazt a kérdést Rav Hunától, és megkérdezték Rav Yehudától is. Mi a helyzet akkor, hogyha van két kert, vagy két ház, vagy mondjuk azt, hogy inkább hogy két kert, az egyszerűség kedvéért, és a két kert között van egy bejárat. És ezzel egybe van nyitva a két kert. Ha egyben van nyitva a két kert, akkor elvileg a Tóra törvénye szerint lehet vinni az egyik kertből a másik kertbe, mert mind a kettőről suszai a híd, mind a kettő magánterület. De egy dolgot csinálni kell. Mit kell csinálni? Éruvot. Egybe kell vonni szimbolikusan, kell hozni egy tál ételt, egy kalácsot, egy maceszt, egy főtt tojást, valamit. Azt mondani, ez most egy közös. Most közösségre léptünk. Létrehoztunk valami közöset, és ez a két kert, két terület, két magánterület, olyan, mintha közös tulajdonba lett volna, és ezzel létrejön az éruv, és minden rendben van. Oké, mi történik akkor, hogyha szombaton valaki ezt az ajtót lezárja, vagy lefalazza? Akkor az, ami alapján mi egyáltalán éruvot csinálhattunk volna, hogy egybe van nyitva a két kert, az megszűnik. Akkor ilyenkor mi van? Átvihettek-e ilyenkor az egyik területről a másikra? Ugye? Látszólag itt is ugyanez a kérdés, hogy mi számít? Az, hogy mi van most, vagy az, hogy mi volt a szombat bejövetelekor? Mi volt a válasz? Amr li Shabbos. Hogy a hutra. És mit mondott rá Funa erre a kérdésre? Azt mondta, hogy mi számít? Az, hogy a szombat bejövetelekor mi volt a helyzet. Mivel szombat bejövetelekor volt egy ajtónyílás a két kert között, és akkor megcsináltuk az éruvat, az minket most már nem érdekel, hogy szombat közben megváltozott a helyzet, és már lezárult ez a nyílás. Ha egyszer a szombat bejövetelekor jók voltunk, akkor most is jók vagyunk. Azt mondja, Talmud tisztájem, tényleg. Feltettően akkor. Rav Huna van ugyanezen a véleményen, a gyenge fallal körbevét karaván esetén is, ahol az volt a kérdés, hogy az fők, az egyedek száma, az emberek száma az akkor számít, amikor bejött a szombat, vagy akkor számít, ami most, vagy ami éppen most van, az számít. Oké. Okay. Igen ám, a Talmud azt még egyszer nekifut, és azt mondja, nem biztos, hogy ez a vita, és az a vita, az ugyanolyan. Nem biztos, hogy párhuzamba lehet hozni ezt a két kérdést. A átmeneti fallal körbevett karavántábort, a éruv valamit két ház között csináltunk. Miért? Lémer afunem remi ickak, mert pluxad remi jöjjszem remi hudake miflingi. Azt mondja a Talmud, akkor nézzük meg jobban. Akkor úgy tűnik, hogy a Funa és Rabbi Yitzchak ugyanabban a vitában mozognak, mint Rabbi Yosi és Rabbi Yehuda. Mi ez a vita? De tán, hatszer se nifratsz a mistéruhai szeo, vechén bájt se nifratsz mistéruhai szeo, vechén mavo is nitl kajra isza, vagy le hajav, le isza sábesz, mutani le isza sábesz, vagy asszulni le asszid lavaj, divre Rabbi Yehuda. Ugye, most jön egy harmadik eset, ami nagyon hasonló az előző kettőhöz. Mi van akkor, hogyha van egy kert, aminek van négy fala, de a négy falból kiesett mondjuk a sarok, és ez már egy teljes áttörésnek számít. Vagy volt egy sikátor, amely sikátort megengedetté tették egy állógerendával, vagy egy keresztgerendával. És leesett az állógerenda, vagy keresztgerenda. De amikor bejött a szombat, akkor még minden rendben volt, ezek a változások szombaton álltak be. Mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondja, hogy az a szombat, amikor ez történt, az még megengedett. Miért? Mert a szombat bejövetelekor még jók voltunk. A következő szombatra ki kell javítanom a helyzetet, de ez a szombat még rendben van. Mit mond Rabbi Yosi? Rabbi Yosi, mert immut tanin le isz a sáv, ezt mond tanin isz a lavaj. Mi azt mondja, hogy lavaj, a szulin le isz a sáv. Rabbi Yosi azt mondja, nem lehet különbséget tenni a mostani szombat meg a jövőbeni szombat között. És ezért, mivel tilos a jövőbeni szombatokban ezeken a helyeken hozni, vinni, a mostani szombat is tilos. Magyarul, akkor úgy tűnik, hogy itt is ugyanez a megosztás, hogy Rabbi Yosi azt mondja, a második vélemény azt mondja, hogy az a lényeg, hogy mi van most, Rabbi Yehuda meg azt mondja, hogy az a lényeg, hogy mi volt, amikor bejött a szombat. Látom, hogy Larissa kérdezi, hogy ki fal a szombaton. Ez egy elvont esetről, egy teoretikus precedensről beszélünk, tehát azt, hogy most kifalazza be, ezerféle eset lehet az, amit Mária mondta, hogy odajött valaki, és egy arab és befalasztod, de az is lehet, hogy mondjuk összeomlott, ráomlott valami, és nem lehet átmenni az ajtó, vagy beragadt az ajtó, vagy tehát sok válasz lehet erre a kérdésre. Akkor mindenképpen mit látunk? Hogy Léma Rav Huna, de Amar Kemi Yehuda, úgy tűnik, hogy Rav Huna, aki azt mondta az előző esetben, hogy a két egyben nyitott kertnél, azt nézem, hogy mi volt a szombat bejövetelekor, volt-e ott ajtó a két kert között, és ha volt, akkor jók voltunk a szombat bejövetelekor, akkor most is jók vagyunk. Ez ugyanaz a vélemény, mint amit Rabbi Yehuda mond a sikátorral, aminek kiesett a gerendája, akkor bejött a szombat, még jó volt, most nem jó, és mégis Rabbi Yehuda azt mondja, hogy az a lényeg, hogy mi volt, a bejött a szombat. És a másik oldalon Rabbi Yitzchak pedig, aki azon az állásponton volt, hogy az a lényeg, hogy mi van most, a kert esetében, az ugyanazt az álláspontot követ, mint Rabbi Yosi, aki a sikátornak a kiesett gerendája, vagy a kerítésnek kiesett sarokfala kapcsán azt mondja, az a lényeg, hogy mi van most, és nem az a lényeg, hogy mi van, amikor bejött a szombat. Igen ám, csak a Talmud azt mondja, ahogy az előbb mondtam, nem biztos ezt a párhuzamot létre lehet hozni. Miért? Amelek a refuna, anni dámre a filo le rabi jöjszi, átkán vajam a rabi jöjszi, asszam, eledel isz neule mechicis. Haha isz neule mechicis. Mit fog mondani refuna? Refuna azt mondja, én megengedtem a két kert között, hogy hozzunk, vigyünk. Miért? Mert hiába esett le, vagy hiába lett tömődött el a bejárat a két kert között, de maga a kerítése a két kertnek megvan. A lényeg, a körbevevő kerítés, ami az egész két területet egybe körbeveszi, az létezik. Viszont a másik esetben, amiről Rabbi Jöjszi beszélt, amikor Rabbi Jöjszi azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy mi volt szombaton, hanem az a lényeg, bejövetelekor, hanem az a lényeg, hogy mi van most. Az ő esetében maga az objektív paraméter nincs meg. Leesett a gerenda. Kitört a fal. És ezért mondja csak Rabbi Jöjszi, hogy ezek az esetek nem elfogadhatóak. Az én esetemben egyetértene velem. Mert az én esetben az alaptézis, az alapfeltétel az továbbra is megvan. De ugyanígy lehet érvelni a másik irányba is. És azt lehetne mondani, hogy Rabbi Jitzchak amár. Anna damri afilu le Rabbi Huda. Rabbi Jitzchak azt mondaná, hogy ugye ő az az állásponton volt, hogy az a lényeg, hogy mi van most. De tulajdonképpen Rabbi Huda egyetértene velem. Átkállói kamerai Huda asszom eled iszné ulidinja irin. Aha, lészné ulidinja irin. Miért? Mert mondhatom azt, hogy az én esetemben, amikor ugye az történt, hogy a körbevett karaván területen meghalt valaki a háromból kettő, akkor a személyi feltételek változtak meg, nem a kerítés, vagy ilyesmi. De a Huda esetében a kerítés változott meg, és ezért mondja azt, hogy az a lényeg, hogy mi volt a helyzet, amikor bejött a szombat. De a személyek, a hozzátartozó tulajdonos, a személyek, azok maradtak ugyanolyanok. És ezért a két dolgot nem lehet párhuzamba hozni egymással. Oké. Az utolsó vélemény a mistában az volt, hogy a bölcsök azt mondták, hogy nem érdekes, hogy mi van, ki van, hogy van, hányan vannak, már ugye itt a karaván által létrehozott átmeneti táborhelyről beszélünk. Semmi nem érdekes, ezek a kerítések jók, a lényeg, és az sem érdekes, hogy nincsen egyszerre vertikális és horizontális részük. Az a lényeg, hogy legyen vagy vertikális, vagy horizontális, nem kell, hogy legyen mind a kettő, és az jó kerítés. Azt mondja a Talmud, aha, tehát akkor itt az utolsó vélemény, amit itt bölcseknek nevezünk, ez azt mondja, hogy ezek a kerítések jók. Ha viszont így van, akkor ez miben más, mint a második véleménye Mishnában, amit ugyancsak bölcseknek neveztek, ugyancsak azt mondta, hogy nincsen semmilyen megkötés, és ezek a kerítések jók. Miért van ez két külön véleményen jegyezve? Valami kis különbséget föl kéne fedezni a kettő közül. Ikabi nájú, jachid be jisuf. Mi a különbség? Az első bölcsek nevén nevezett vélemény az miről beszél? Hogy ezek az átmeneti kerítések jók, és nincs semmilyen megkötés, de csak akkor, ha egy vándorhelyzetről van szó. Nem kell, hogy legyen egy egész sajara, egy egész karaván, sok-sok szereplős. Ha egy szereplős vándorról van szó, akkor is ezek teljesen jók, és nincs semmi megkötés. De arra ők se gondoltak, mint amit már a negyedik vélemény enged meg, hogy ezek az átmeneti kerítések bármilyen szituációban, mondjuk egy városon belül, a hátsó udvaromon is megengedettek, hogy ezzel vegyem körbe, hanem ők is egy egyedi esetről beszéltek, csak nem tötték ezt ilyen megkötéshez, mint a másik két vélemény, hogy ez a vándoroknak, a karaván résztvevőinek a számától függ, és itt tovább. És ez a különbség a két bölcsekként apostrofált vélemény között. Oké. Ezzel ezt a dolgot befejeztük, és következő misnánk már egy kicsit másról fog szólni. Ugye az előbb beszéltünk a vándorokról, és kik azok, akik a leginkább vándorolnak? A katonák. Hadsereg megy ide, oda, amoda. Nekik van a leggyakrabban valamilyen átmeneti táborhelyük. És ezért a következő misna a hadseregről fog szólni. Milyen dolgokat engedtek meg a hadsereg táborozóinak, milyen engedményeket tettek a bölcsek?
Misna.
Arbad varim patrube machne, négy engedményt tettek a haditáborozás esetén. Olyan esetben is, amikor nincsen egy közvetlen háborús szituáció, vagy egy életveszélyes helyzet. Bocsánat, pontosabban fogalmazok, tehát van egy háborús szituáció, nem hadgyakorlatról van szó, tehát háborúba indultak, de nem éppen a csata közben vagyunk, hanem mennek a harc felé, vagy készülnek rá, de nem közvetlen életveszélyről van szó, és mégis négyféle engedményt tettek ebben az esetben. Az első az, hogy mi vin éci mikol makin. Az első az az, hogy a gyűjtenek fát, tűzifát, akkor azt bárhonnan gyűjthetik. Szóval szerintem nem akarjuk kimondani, de tulajdonképpen eltulajdonításról van szó. Bemehetnek Bandi bácsi kertjébe, tanyájára, és ott összeszedhetik a tűzifát, és bevihetik a táborba, és használhatják. Következő engedmény, Pturim Rihica Szedály. Az étkezés előtti kézmosás alól föl vannak mentve, ugye a víz az nagy érték, és nem biztos, hogy ott a táborban van elég víz, hogy mindenki kezet mosson. Tehát a kézmosás alól föl vannak mentve. Ugye ez a kézmosás, ez egy rabbinikus előírás. Ugye éppen az eheti szakaszban tanuljuk, a kitécé szakaszban azokat a higiéniai előírásokat, amiket a Tóra előír a táborozók számára, például olyan alapelőírást, hogy amikor dolgát akarja valaki végezni, legyen minden katonának a hadifelszerelése között egy kis lapát, hogy ki tudjon menni a táboron kívülre, ott tudjon ásni egy kis gödröt, és oda tudja végezni a dolgát. Tórai törvény. De a kézmosás, a kenyérevés előtt az egy rabbinikus törvény, és ez alól föl vannak mentve a katonák hadi táborozás alatt. A harmadik törvény, midmáj, föl vannak mentve az alól, hogyha egy ámhóorectől, egy tudatlan embertől vesznek zöldséget, gyümölcsöt, szia, smulik, vesznek zöldséget, gyümölcsöt, akkor az az előírás, a rabbinikus előírás, amit ezre vezetett be, mert nem tudjuk, hogy ez az ámhóorect, ez a tudatlan ember, ez hozott-e tizedet, adott-e tizedet ebből a zöldséggyümölcsből, ezért a biztonság kedvéért, amíg nem adtuk le a kellő adókat belőle a lévitáknak, a szegényeknek, mit tudom én, akkor nem lehet belőle enni. Most ez egy rabbinikus előírás, egy szigorítás, hogy a kétes helyről származó gyümölcsre feltételezem, hogy a tulajdonos ezeket az adókat nem adta le, ha csak nem egy közismert tóratudósról, jámbor, istenfélő emberről van szó. De a katonák föl vannak ezzel mentve. Ez a rabbinikus előírás nem vonatkozik rájuk. És végezetül az utolsó törvény, az utolsó engedmény, amit tettek a bölcsek, mille arev, hogy nem kell éruvot csinálniuk. Tehát, hogyha van egy táborhely, amiben vannak különböző körbevett területek, vagy táborrészek, amik egymásban vannak nyitva. Ezek között nem kell éruvot csinálni, mert ez is egy rabbinikus előírás, hogyha van két külön tulajdonú, Resusza Yachid, magántulajdonú terület, magánterület, akkor a között a Tóra szerint nem kéne semmit már csinálni, lehet vinni az egyikre a másikra, a rabbik szerint kell csinálni, de a katonák föl vannak mentve ezen kötelesség alól. Ez tehát a négy engedmény. Oké. Okay. Talmud ezeket fogja közelebbről megnézni, és fog egy-két kérdést tisztázni, illetve hozzá fog tenni még egy-két elemet. De az fontos tudni, hogy a Tórában leírt háborúk szabályai, az két csoportra osztja a háborúkat. Itt szeretném hangsúlyozni, tehát a ókori Izrael zsidó államának háborújairól van szó. Két ilyen típusú háború van. Van egy háború, amit úgy hívnak, hogy Milchemes Mitzva. Mitzva háború. Szent háború. Ez csak kizárólag Izrael első honfoglaló háborúira vonatkozott. Egyszer volt a történelemben, akkor a kánaánitak népeket ki kellett füstölni Kánaánból, és itt elég kemény előírások voltak. ez a Milchemes Mitzva, a Mitzva háború. Minden más későbbi háború, legyen akár terjeszkedés, legyen akár önvédelem céljából, az Milchemes Reshus, megengedett háború, az a neve. Most ugye ezért a mi törvényeink, amikről mi fogunk most itt beszélni, azok a megengedett háború, tehát a nem a honfoglaló háborúk szabályairól szólnak. Tanulában a Máhnányai Cisza Milchemes Reshus, Mutarim be gezel, ejcim jövésim. Amikor egy hadtest háborúba indul, a táborozás során megengedett, hogy ellopjanak száraz rőzsét, tűzifát. Rabbi Yehuda ben Témai, mert áfhajni be halmakai, Rabbi Yehuda ben Témai ez még hozzátette, hogy bárhol táborozhatnak, olyan területen is, ami nem közterület, olyan területen is, ami valakinek a területe, oda mehetnek, letáborozhatnak, és nincs kérdés. Makim se nehergu samnik varim. És ahol meghaltak a katonák, ott rögtön el is kell őket temetni. Magyarul, pontosítanék, ahol meghaltak, ott el kell őket temetni annak dacára, hogy az a terület, ahol éppen vagyunk, az egy magánterület. Tegyük föl, hogy úgy jött ki, hogy a mezőn megy a harc, és a mező az pont Schwarzur tulajdona. És ott meghalt a halott, ott el kell temetni. És nem érdekes, hogy az egy búzamező, ott eltemetjük. És nem kérdezzük meg Schwarz urat. Oké, ez volt a brájta. És a Talmud értelmezni fogja a brájtát. Mit mondott a brájta? Mutarim be gezel éjcínje vésim, szabad lopniuk a száraz tűzifát a háborúba induló hadtestnek. Azt mondja a Talmud, hajta kanto de Yeshua háva. Szóval, mi ebben a különleges? Ez Jehoshua honfoglalásakor meghagyott engedmény. Miről van szó? De amár már a következőt tanultuk. A szalat naim hisznai Jehoshua. Amikor a zsidók a honfoglalás során elfoglalták Kánaánt, Jehoshua, aki vezette a honfoglalást, 10 feltételt kötött ki, írt egy társadalmi szerződést, és ebben 10 feltételt helyezett ki. Szóval 10 dolog van, amit én kérek tőletek cserébe. Itt van Izrael, tiétek, vigyétek. Én nem kértem tőletek, és a Jóisten sem kért tőletek semmit ezért a földért. Ingyen kaptátok, ezért én is kérek tőletek 10 olyan dolgot, amiben legyetek megengedőek, amikor a ti tulajdonatokról van szó. Ne legyetek nagyon fukarak ezzel a földdel. Mi ez a 10 dolog? Simon Márin Bechorsi. Az egyik az az, hogy az egyik az az, hogy lehet a nem bevetett földeken, nem termőföldeken hagyni, hogy lehet ott legeltetni. A legeltető, ami nincsen megművelve, azt lehet hagyni, hogy más is rávezesse az állatot, és ott legeltesse. Nem csinálsz fel semmit, nem használod, akkor hagyd legeljen ott más állata is. Melaktin écim iszabai szél. Az is, hogy szabad gyűjteni fát másnak a földjéről. És még van 8 feltétel, ez nincs itt mind felsorolva. De mindenképpen ez a 2 feltétel benne van. Szóval olyan dolgok, amiben nem vetettél munkát, amiben nem nincs a te személyes munkád benne, csak magától nő, mint a legelő, vagy a fa. Azt hagyni kell, hogy mások is használják. Érdekes különben, hogy manapság egyik úgy hallom, hogy a leggyakoribb bűnügy Magyarország, vidék Magyarországon, az a falopás, tűzifalopás. Kicsit más mondjuk, mert azt hiszem, hogy áruba is bocsátják a fát. Itt meg arról van szó, hogy szabad gyűjteniük fát, arra nincs, hogy ezzel lehet kereskedniük, de érdekes, ez akkor is téma volt. Most ugye miről beszélünk tehát, hogy Jehoshua azt kérte a honfoglaló zsidóktól, figyeljetek, itt van ez a szent föld, itt van a föld, tiétek. Nem kértünk tőletek pénzt érte. akkor azokért a dolgokért, amik maguktól jönnek létre, és ti nem használjátok, ne legyetek fukarok, hagyjatok, hogy más is vegyen belőle. Van egy legelő, amit nem használtok, és ti nem fektettetek bele semmi energiát, hogy legyen, csak magától nő, akkor hagyjátok, hogy valaki más is rá vezesse az állatait, és ott legeltesse őket. Van egy nagy területek, egy erdő, teli van fával, nem csináltatok fel semmit, nem használjátok, akkor hagyjátok, hogy mások letörje a száraz ágakat, és tűzifát gyűjtsön. Ha ez így van, hogy Joshua ez meghagyta a honfoglalóknak, hogy ezt kell csinálniuk, akkor hogyan lehetséges, hogy ezt úgy jegyezzük föl, mint hogyha egy kifejezetten a háborúba induló hadtesttel kapcsolatos engedmény lenne. Hiszen ez nem csak a rájuk vonatkozik, hanem bármilyen emberre. Azt mondja, Talmud, haszom, hízmi, higi, hachab, sára, ici. Azt mondja, Talmud, több válasz is van erre. Egyrészt, hogy a Joshua engedménye az mindenféle gazra, meg bokorra vonatkozott. Itt pedig beszélünk komoly tűzifára használható fáról. Szerintem az általános engedmény, amit Joshua mond, az az, hogy az ember összegyűjthesse a száraz bokrokat, meg legeltethesse a gyomokat a idegen ember földjén. De itt nem erről van szó, arról van szó, hogy igazi tűzifára alkalmas fát gyűjtsünk. Ez egyik különbség. Innámi, haszomébukhu barim, halkabetlusen, egy másik válasz, amit mondhatunk, hogy a Joshua engedménye arra vonatkozott, amikor a tűzifára alkalmas fát levágod a fáról. Itt meg azt mondja, hogy még a már összevágott tűzifát is, előkészített tűzifát is el lehet vinni a háborúba induló katonák érdekében. Innámi haszomben láhim, halkabé reisim. És még egy válasz, hogy a Joshua engedménye nem kifejezetten már kiszállított rőzse, azonnali tüzelésre alkalmas rőzsére tűzifára vonatkozott, hanem csak a közvetlen tüzelésre még nem alkalmas nedvességgel teli fára vonatkozott. Oké. A következő engedmény, amit a Talmud mondott, a Brájta mondott, az az volt, hogy a háborúba induló katonák, azok bárhol megtelepedhetnek, letáborozhatnak, és nem kell a tulajdonosra engedélyt kérni. Sőt, ha valaki meghal a harcosok között, ezt el kell temetni ott, ahol meghalt, akkor is, hogy ez valakinek a magántulajdon. Azt mondja a Talmud, sita, ez a temetés dolog, ez miért kérdés egyáltalán? Mész micvahu. Ez micva halott. Mész micva könyöme könyöme. És a micva halott magáévá teszi a területet, ahol fekszik. Miről van szó? Van egy törvény, ami úgy hívunk, hogy mész micva. Micva halott. Ugye a halottaknak való végtisztesség megadása, ami abban merül ki többek közt, hogy minél hamarabb el kell temetni a halottat, nem szabad, hogy méltatlan körülmények közé essen a holttest, és meg kell jelölni a temetési helyet, stb. Ennek része az is, hogyha valaki úgy hal meg, hogy nincsen rokona, barátja, valaki, aki foglalkozna a temetésével, nincs, aki eltemesse, nincs, hova eltemesse, nincs, aki kifizesse a helyet a temetésnek, akkor az mész micva. És ahol fekszik, ahol meghalt, az a terület az övé. Ott el lehet temetni. Ott, ahol van, az az övé. El lehet temetni. El kell is temetni, és mindenkinek kell foglalkozni a temetéssel, még egy kohénnak is, akinek amúgy tilos halottal érintkeznie, még egy kohén gadolnak is, még egy főpapnak is rá kell foglalkoznia kell az illető eltemetésével, és nem azzal, hogy ne váljon tisztáltan. Már olyan fontos az ilyen magára hagyott halottnak az eltemetése, és így a végtisztesség megadása. És ezt hívjuk mész micvának, micva halottnak. Különben ez is egyike a mész micva törvénye, a micva halott törvénye, ez is egyike a annak a 10 feltételnek, amit Joshua kért a zsidóktól, amikor bevonultak Izraelbe. Hallottam majd nagyon hátborzongató történetet, hogy volt egyszer egy zsidó, aki valahogy eltévedt utazás közben, már késő este volt, és nem tudott hova bemenni, nem talált egyetlen szállodát sem, és nem, már borzasztó álmos volt, elfáradt, és valahol Amerikában történt meg ez a történet, és valahogy kikötött egy idős otthonnál. És bekopogott az idős otthonnál, és mondta, hogy borzasztó fáradt, sehol a közelben nincs egy szálloda, hadd feküdjön le itt aludni, van esetleg egy szoba. És azt mondta, hogy ilyen van. És kiderült, hogy az a szoba, ahova bevezették, az pont egy olyan szoba, ahol az idős lakó az éppen egy-két nappal előtte halt meg. És mondta, hogy itt van egy szabad szoba, de le tudsz feküdni. Lefeküdt aludni, és másnap reggel érdeklődött, hogy kiről van szó, miről van szó, és kiderült, hogy a halott, az elhunyt, ő is zsidó volt, és mondja neki az idős otthonban dolgozó nővér, hogy hát te is zsidó vagy, mondja, igen, azt mondja, hogy húha, akkor esetleg tud segíteni, mert mi, nekünk nincsenek kapcsolataink, és nem tud neki zsidó temetést csinálni, úgyhogy már megszerveztük, hogy egy köztemetőbe el fogjuk temetni. Az illető tudta, hogy a zsidó temetés az nagyon fontos része a végtisztességnek, szóval hogyne, akkor mindenképp én magammal viszem a holttestet, és megszervezem, és meg is szervezte, és elment a közeli zsidó temetőbe, és mondta, hogy ő szeretné állni az összes költséget, mit tudom én, és kérdezték az adatait a elhunynak, és hozta magával az adatokat az idős otthonból, és elmondta, hogy kiről van szó, és ezek meg megdöbbentek, ezek nem fogod elhinni, de kiről van szó. Ez az illető, akit most idehoztál, ez a magányos idős ember, aki itt lakott nem messze az idős otthonban, ő egy pár évvel ezelőtt bejött a temetőbe, nagyon gazdag volt, és pár évvel ezelőtt bejött a temetőbe, és azt mondta, én veszek egy egész nagy területet a temetőben, mindazok számára, akiknek nincsen, vagy nem lesz a jövőben olyan, aki ki tudja fizetni a temetkezést, a temetkezési helyet. És nézd meg, ő maga az első, akit erre a területre temetünk. Ez a mész micva, valaki gondolt arra, hogy jövőbeni mész micva, jövőbeni micva halottról gondoskodjon, valaki, aki nem tudja, akit nincs ki eltemesen, gondoskodott róla, és ő maga lett az, aki ezáltal gondoskodva lett. Oké, de ha így van, akkor ez nem csak a háborúba vonuló katonákról szól, hanem bárkiről. Akkor miért kötötte a Brájta ezt kifejezetten a háborúba vonuló katonák esetéhez? Azt mondja, a Talmud löjtszik a áfalgávde iszlék kaivrin. Azt mondja, a Talmud miről van szó? Amikor azt mondtuk, hogy a háborúba vonulóknak el lehet őket temetni ott, ahol vannak, és nem kérdezzük meg a tulajdonost, az nem csak a mész micva esetén igaz, hanem akkor is, hogyha akkor is igaz, hogyha van, aki foglalkozzon a temetésével. Te tánya, ézum mész micva, kolsenlő kövrin, kajre váhérim ojnin oiszaj, énze mész micva. Hogyha azt mondja, mi számít mész micvának, mi számít micva halottnak, az, akinek nincs, aki foglalkozzon a temetésével. De bárki, akinek kihirdetik a halálhírét, rögtön jelentkezik valaki, hogy foglalkozom vele, az egy rokon, vagy ilyesmi, az már nem mész micva. Írja a Mária, akkor is szép történet, ha mese. Nem tudom, hogy mese. Van egy nagyon szép mondás az előző Lubavitchi Rebének. Ugye mindannyian ismerjük a Baal Shem Tov történeteit, azok is ilyen meseszerű, csodálatos történetek. És a Friedike Rebe, az előző Lubavitchi Rebe a következő mondást mondta, azt mondta, bárki, aki minden történetet, amit a Baal Shem Tovról mesélnek, elhisz, szó szerint, hogy úgy volt, ahogy azt elmondják, az bolond. De ugyanakkor bárki, aki bármelyik történettel kapcsolatban, amit mesélnek, azt mondja, hogy az úgy nem történhetett meg, az pedig eretnek. Ha mindent elhiszel, bolond vagy, de ha bármiről azt mondod, hogy ez nem történhetett volna meg, akkor eretnek vagy. Ez szép mondás. Oké. Most a Talmud magával ezzel a kérdéssel fog foglalkozni, hogy a mész micva, a micva halott milyen módon teszi magáévá azt a föld területet, ahol éppen fekszik, ahol meghalt. Akkor is, hogy az nem az ő tulajdona. Mész micva kanamökai, majd tényleg a micva halott az magáévá tulajdonává teszi utólagosan azt a területet, ahol fekszik, és oda el lehet ezért temetni, füzetés nélkül. A hatánya, a mojci mész mutat, ezt látja, mert van neulé min, ha azt látja, hogy is majd azt látja. Talmud azt mondja, tanultuk egy brájtában. Hogyha találok egy holttestet a stráda közepén, akkor eltemethetem a stráda jobb oldalán, és el lehet temetni a stráda bal oldalán. Mi a helyzet akkor, hogyha az egyik oldalán van egy bevetetlen föld, és a másik oldalán van egy felszántott föld. Most az egyik oldalán van egy gazdal teli föld, egy felse szántott, nem megművelt föld, és műveletlen föld, és a másik oldalán pedig van egy felszántott föld. Akkor inkább temesd a nem megművelt földbe, hogy kevesebb kárt okozza a másik oldalon. Mi a helyzet akkor, hogyha van egy felszántott föld, és van már egy bevetett föld? Akkor temesd a felszántott föld oldalra. Mi a helyzet, hogyha egyenlő státuszú két föld van, két megmunkálatlan föld, két felszántott föld, két bevetett föld, akkor melyik oldalra temesd? Akkor bármelyik oldalra, ahova csak akarod. Most mit látok ebből? Hogy a mész micva, a micva halott nem azt a területet veszi magáével, ahol meghalt, mert itt a stráda közepén halt meg, és nem ott temetjük el, hanem vagy jobbra, vagy balra. És a Talmud kézenfekvő választ, amerav bibi halkan be mész mutar, áll a mécer, a szkinna, amit teljesítem, és azt lefanna iszem, mert a mécer, mert fejlődik, hogy sírce. Szóval a Talmud itt miről beszélünk? Egy olyan halottról, aki az út közepén fekszik. Mégsem lehet ott eltemetni. Van egy stráda, akkor nem fogom a közepén eltemetni, és ott lesz egy sírhely az autósztráda közepén, mint ahogy van néha ezeket, lehet látni ezeket a fotókat, hogy Kínában van egy autósztráda, és a közepén van egy lakóház, vagy egy fa, és akkor kikerüli az autósztráda. Ezt nem lehet így csinálni. Valamelyik oldalra el kell vinnem. Ha már fölemelem a halottat, akkor én dönthetem el az előbbi szabályozás alapján, hogy melyik oldalra viszem, és melyik oldalon fogom eltemetni. Oké, okay. A következő engedmény, amit a Talmud említett, tudni mi hicász jadáim, hogy fel vagyok mentve a kézmosás alól, hogyha a háborúba induló hadtestről, hadseregről van szó. Kérdés az, hogy melyik kézmosás? Ugye tudjuk azt, hogy a Bráchot traktátusban tanultuk, hogy van az étkezés előtti kézmosás, és van az étkezés utáni, a bencsolás, az asztali áldás előtti kézmosás, a májmachrainim. Melyikről van szó? Azt mondja, báje, amara báje, löj sanú eleve májmachrainim, ával májmachrainim, hajva. Báje azt mondta, ez az engedmény, ez csak az első kézmosásra vonatkozik, az étkezés előtti kézmosásra, de nem az étkezés végén való kézmosásra. Mert az étkezés végén a kézmosás az kötelesség. Ugye, miről szól az étkezés végén való kézmosás? Hogy mivel a étkezés végén mindig ettek régen egy kis sót, hogy ezt a Bráchot traktátusban tanultunk. A só ez egy nagyon erős úgynevezett szodomi só volt, amit félünk, hogy a szemébe kerüljön az illetőnek, ezért mindig lemosták az ujjaik végét. És ez egy kötelesség. Ezt a kötelességet még a hadseregben, a háborúba induló hadseregnél sem kapnak felmentést. Amerav Chiyabarási, mit nem mámra májmachrainim chaiva, azt tanított Rav Chiyabarási, miért mondták azt a bölcseink, hogy az utolsó kézmosás, tehát az étkezés előtt végén lévő kézmosás, az kötelesség, még erősebb kötelesség, mint az étkezés elején lévő kézmosás. Miklésem melechsz daimis jésem és számjeszen náim. Mert ez a domi só, az ember szemét, a szemébe kerül, akkor meg tudja vakítani. Amerabáje, mis takha be kulta be kajra. És ez a kis só, ebből olyan kevés, mint egy kis mag, egy kis gyümölcsmag, egy nagy bödömben, ilyen méretben is már tud ilyen káros hatást kifejteni, az embert meg is tudja vakítani. Amelére vágha, bedre van a másik, kajl milha máj. Mi a helyzet akkor, hogyha ezt nem az étkezésnél használom, hanem mondjuk kimérem, vagy kereskedek vele, akkor is, ha hozzáérek, akkor mindig meg kell mosni a kezemet? Amelény, nagy mi baj, azt mondja, mi a kérdés? Természetesen meg kell mosnod, pláne, hogy meg kell mosnod, mert még jobban sós lett a kezed. Ugye a mai újkori törvényhozók között kérdés, vita, hogy ezek a szabályok, ezek ma is vonatkoznak-e? Ugye tanultuk mi is a Bráha traktátusban, hogy mondjuk nyitva hagyom az üveg vizet, akkor a vízbe belemegy a kígyó benne hagyhatja a mérget, és ezért a nyitott vizet vagy folyadékot nem szabad másnap már használni és inni. Ugyanígy itt is, nagyon sós, akkor ott szemembe megy a só, akkor le kellene mosni így az ujjamat ma, amikor a frigiderben van a víz, akkor szabad-e inni a vizet? Ha nyitva van, nem fog a kígyóba menni a frigiderbe. Szabad-e, vagy kell-e tényleg kezet mosni a végén, amikor már nem használunk ilyen szodomi sót? És eltérnek a vélemények, de alapvetően azt mondjuk, hogy igen, kell ezeket a szokásokat ma is tartani. Ezeknek a szokásoknak van egy praktikus oldala, egy praktikus magyarázata, de mindig van egy spirituális, misztikus háttere is. Például a Vilnai Gaon, Vilniuszi zseni. A Vilnai Gaon azt mondta, hogy egyszer nem figyelt erre az előírásra, és megitta a vizet a kígyó mérge miatti tilalom elévülése miatt. Manapság ez már nincs. És másnap reggel érezte, hogy az imában nem tudott úgy koncentrálni. Mert spirituálisan is lehet értelmezni a kígyót, a kígyó mérgét. Ezeknek van egy spirituális háttere is ezeknek a törvényeknek. Oké. Okay. A következő engedmény, amit ugye a Misna említett, az a dmáj. Ugye? A dmáj az, amire Ezra idejében megtiltották, hogyha egy amhórectől, egy tudatlantól veszek gyümölcsöt, akinek nem tudom, hogy meghozta a kellő trumát, mászert, stb. A gyümölcsből, akkor nekem le kell ezeket adóznom, adózás nélkül nem ehettek ebből a gyümölcsből. De a katonák, azok ehetnek. Nem, a chilmeszein a nimd máj, veszek szányad máj, ahogy tanultuk, szegényeket lehet májjal, ilyen amhórectől vett kétes hátterű gyümölcsöket lehet etetni szegényekkel, anélkül, hogy leadóznánk, és lehet etetni a katonákat ezzel, anélkül, hogy leadóznánk. Amarafuna, tanabé sáma émim, én már hinesz a nímd máj, beleszak szányanál, vagy szilelémi, már hinesz a nímd máj, ezek szányad máj, de Funa hozzátesz, hogy igazából ez egy vita bét sáma és bét hilel között, bét sáma megtiltja, bét hilel megengedi. Oké, okay, és végezetül mi volt az utolsó engedmény, amit tettek, hogy a táboron belül a különböző magánterületek között nem kell éruvot csinálni. Amrit vérabi annáj, lőis annú ele éruvich a célusz. Szóval milyen éruvról van itt szó? Amikor azt mondja ez, mert mi már elmagyaráztuk, hogy milyen éruvról van szó, de a szövegben nem derül ki, mert mind a kettőt éruvnak hívjuk. Tudjuk, hogy van a éruvich a célusz, a magánterületek összekötő éruv, az udvarok éruvja, és van a szombathatár éruv, ami egész másról szól, az arról szól, hogyha én itt telepedtem le, ez az én lakhelyem, Sábeszkor, akkor a lakhelyem szélétől, és hogyha ez egy egész város, akkor a város szélétől nem mertek több, mint 2000 lépést. De, ha szimbolikusan egy ételt lerakva 1500 lépésre a lakhelyem szélétől lerakok, akkor az olyan, mint hogyha ott lenne a lakhelyem Sábeszkor, akkor még onnan még 2000 lépést mehetek. Miről van itt szó? A Azt mondja, az engedmény, hogy nem kell éruvot csinálni. Melyik éruvról beszélünk? Amrit vérebi jánáilő és annó elején jövök a célhoz, itt csak a udvarok közötti éruvról van szó. Ámban én ruvét humin, hajolj. De a szombat határok közötti éruvról nincs szó. Azt továbbra is meg kell csinálni. Tehát, hogyha a hadsereg tovább akar menni a tábortól szombaton, mint 2000 lépés, akkor ott kell csinálniuk a szombat határat kitoló éruvét humin éruvot. Tanni Reb Chia, lőjken elővét humin vártaira. Reb Chia szerint a Tchum Shabbos, a szombat határ törvénye, az egy tórai törvény. Miért? Mert ugye erről már tanultunk többször, hogy ez egy vita van a bölcsek között, hogy ez egy tórai törvénye, egy rabinikus törvénye. Akik azt mondják, hogy ez egy tórai törvény, mire alapozzák? Mert azt mondja a Talmud, vagy azt mondja a Tóra Mózes másik könyvének 16-os fejezete, 29-es mondatában, Álljétsze ismim kaimébi jöjmasfi, az ember ne hagyja el a helyét a hetedik napon. És ezt úgy értelmezik, hogy ez mire vonatkozik? Nem szabad a saját lakhelyemet elhagyni, csak hogyha csinálok egy ilyen éruvot, akkor még kitolhatom a szombat határt. Ez egy tórai törvény, akkor nem lehet engedményeket tenni. Tehát akkor a hadsereg esetén sem lehet engedményt tenni. Másképp tovább jön az a nechilaikin láv sebe áll. Azt kérdezte el Rabbi Yonasan, jó, de itt ugye hogy van ez meghatározva? Úgy van meghatározva, úgy van megfogalmazva, bocsánat, Mózes második könyvének 16-os fejezet 29-es mondatában, ne menjen ki! A ne! Az egy olyan tipikus tilalom, ami nem egy olyan erős tilalom, hogy azt botütés büntetését lehessen ráfogni. Ugye, akkor válik egy tilalom igazán erőssé, hogyha azt a botütés tilalmával büntetnék, hogyha lenne két tanú. De van egy olyan alapelv, mondja Rabbi Yonasan, hogy ami így van megfogalmazva, hogy, itt, hogy ne menjen ki, az nem egy olyan erős tilalom. Azt mondja, Talmud, Mászkifra, Váhobar, Jákor, Elam, Áta, Adik, Szív, Áltifna, Le, Vöjsz, Vagy, Jönin, Hachi, Nami, Laki. Találunk más ilyen megfogalmazást is, amiről nagyon jól tudjuk, hogy nagyon erős tilalom. Például, hogy ne forduljanak különböző bálványokhoz. Az is a ne, az áll kifejezéssel van megfogalmazva. Jöjjön össze a hachikása. Lávsan itten az orosz Mrs. Bézdin. Kor lávsan itten az orosz Mrs. Bézdin. Én lőjken a lab. Kicsit bonyolultabb. Azt mondja, Jöjjön össze annak nem ez volt a kérdése. Jöjjön össze szerint ez egy nem egyszerűen egy ilyen botütéssel járó tilalom, hanem egy sokkal erősebb tilalom. Ez része a 39 fő munkakategóriának. Akkor miért úgy hivatkozol rá, mint egy ilyen felemás tilalom? Ravási mixiv, áljöjci, ela, áljöjciksiv. Miért azt mondja, Ravási, hogy itt nem az a tilalom, nem része a 39 fő munkatilalomnak, mert annak valójában csak a hozásvivés a része, itt viszont nem a hozásvivésről van szó, hanem arról, hogy ne hagyd el a Tchum Shabbos-t, ne hagyd el a szombati határt. Oké. Okay. Befejeztük ezzel az első fejezetet, és ezzel egyben hagyj gratuláljak is mindenkinek, ki velünk tartott. El is fogjuk kezdeni még ma este a második fejezetet. A második fejezetben alapvetően azzal fogunk kezdeni foglalkozni legalábbis a Misnában, mert többször említettünk a kút esete. Kút a közterületen, van egy kút a közterületen, ami magánterület, kihúzok belőle vizet, akkor kirakom az közterület, magánterületről vittem közterületre. Mi a helyzet az zarándokokkal? Mennek az állataikkal, nem tudnak nekik vinni mindenhova vizet, elérkeznek egy helyre, szombat van, de a kútból vennének vizet, csak hogy a kút magánterület, ahol meg kiöntenék a vizet a kúton kívülre, az közterület. Mit lehet csinálni? Lehet felállítani átmeneti falakat. Mik ezek a falak? Csak a négy sarokban négy L-alakú gerenda. Ez a négy gerenda, ez olyan, mintha négy fala lenne, virtuális fala lenne a területnek a kút körül. Ezt hívjuk Passébi Rajsznak.
Oké.
Ez egyik dolog, amiről fogunk beszélni, a másik pedig azok a legelők, tanyák, amelyek nem hogy is hiákra, nem lakhatásra lettek körbevéve, és hanem legelőként, vagy ilyesmi, azoknak mi a szabálya, ott van-e valami végső határ, hogy milyen nagy körbevett terület az, ami már hiába van körbevéve, mégsem tekintem magánterületnek. Ahogy erről az előbb beszéltünk, itt alapvetően a vésze a 1250 négyzetméter azoni meghatározó. Vész a száj. Oké, nézzük a misnát. Őszín pászine birajsz, árbaadim judin, nirin ki smajna, divrami hudra mejrajmer, smajna, nirin is néma szar, árbaadim judin, bárba absutin. Hogyan kell körbevenni a kutat? Ahhoz, hogy ez az engedmény, ez rendben legyen. Köszönöm a Balázsnak a képeket, ott is, azt én most sajnos itt a telefonról nem is tudom nézni, de ha a linkre ráléptek, akkor fogjátok látni a képeket. Én pedig itt az én könyvemben mutatom a két véleményt. Első vélemény szerint, Rabbi Huda szerint négy gerendát, elalakú gerendát csinálok, ami úgy néz ki, mintha nyolc lenne, ugye? Mert mindegyik egy kettő. A másik vélemény szerint, Rabbi Meir szerint, nyolc gerendát kell kiraknom, négyet a sarkára, és négyet a kettő között, négyet a négy közé, és akkor ez nyolc, ami úgy néz ki, minthogyha 12 lenne. Ugye vannak a sarokban a négy, abból mind a kettő, mindegy négy olyan, mint a kettő lenne, az 8, és még közöttük van 4, az 12.
Oké, akkor ez az első törvény a misnának. Milyenek kell, hogy legyenek ezek a gerendák? Goy van a szarat fachim, legalább 10 tefach magasak, röjj van sisat fachim, a szélességük legalább 6 tefach, ugye miért? Mert ha egy elalakú gerendáról beszélek, a minimum szélesség az 3, mind a két irányba kell, hogy legyen 3, akkor összesen 6. A vastagságuk, amennyit akarunk, nem lényeges, hogy milyen vastag, akkor sem. Hogy nejen, kemű lőis, tér, afka is, és lőis, asszor, bakar, divrejabb mér. Salis, bakar, divrejabb mér. Mennyi lehet a kihagyás közöttük? Mekkora lehet ez a négyzet? Mert mér szerint 10 álma lehet a kihagyás, de ezt ő hogy mondja? Hogy lehet közöttük 3-3 tehénnyi kihagyások. 3 tehénnek a nem is, ez 2x3 tehén. 6 tehén, mert 3 ebbe az irányba jön, 3 abba az irányba jön. Az összesen 10 áma. Ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Huda Meir. Még tovább lehet menni, 2x4-es el lehet menni, ez lesz 13,3. Ugye, hogyha kiszámoljuk. Oké? Okay. Hogy nézzük ezeket a teheneket? Surajsz, vagy lejmutadajsz, hogy egymáshoz vannak kötve. Áhasznik neszesz, vagy áhasznicesz, és az egyik csoport az megy be, a másik csoport jön ki. És így számoljuk ki a szélességet. Mutar le háknív, le ve'er, ubil vád, se tehej parra, se ve ruba, bifnime se jössze. Oké, elmondtuk, hogy mennyi lehet a maximum terület, mennyi lehet a minimum terület, tehát mi az a közelség, mennyi lehet közelhozni ezt a négy sarkot, mi az a minimum terület, amit körbe lehet venni a kút körül, annyit, hogy egy tehénnek a feje és a testjének a nagyobb része úgy beférjen ebbe a virtuális kockába, négyzetbe, hogy közben még inni is tudjam. Mutar le hárchi kolsehu, bilvács járbebe passzin. lehet-e növelni a területet? Beszéltünk arról, hogy minimum 4, a másik vélemény szerint minimum 8 ilyen gerenda kell, de lehet-e növelni? Azt mondja, lehet. Ha nincs több kihagyás, mint 10 ama, vagy 13,3, két vélemény szerint, akkor ezt bármeddig lehet növelni. A lényeg az, hogy mindig legyenek újabb gerendák. Rabbi Huda, mert átbész a szájunk, Rabbi Huda itt meghatároz egy korlátot, és azt mondja, hogy ez nem lehet több, mint két szá, tehát 1250 négyzetméter, itt is a felső korlát. Közben átlapoztunk a 18-as lapra, és itt a Misna közepén fogjuk félbehagyni, innen fogjuk folytatni holnap este, addig is mindenkinek további szép estét kívánok. Jó volt ma este is veletek tanulni. Remélem, hogy előbb-utóbb már személyesen is fogunk tudni folytatni a tanulást. Addig is mindenkinek minden jót. Találkozunk holnap este a viszontlátásra, a viszonthallásra.